Mostanában nagyon sokat olvasunk az artrózisról, különböző internetes fórumokon lehet erről nagyon sok cikket találni. Kezdjük a legelején, mit is jelent az artrózis?
Az artrózis általában magyar fordítása ízületi kopásos betegség szokott lenni. Ennek a lényege az az, hogy a porcaink, amelyek ugye az ízületekben a csontok végét borítják, ezek különböző hatásokra meg tudnak gyengülni, el tudnak vékonyodni, töredezetté válnak, és hát ez kihat az egész ízületnek a működésére, illetve hát olyan reakciókat indít el, amiknek a legfőbb következménye az lesz, hogy az érintett ízületek fájdalmassá válnak, és különösen használatkor hát a funkciójuk romolhat. Elmeszesedhet a későbbiek során, általában több évtized után a környező csontvég, illetve az ott tapadó lágyrészek, szalagok valamilyen szinten átmenetileg ilyen gyulladásos izgalomba is tudnak jönni.
Kiket érint leginkább ez a betegség?
Betegség általában a, hát legalábbis a középkorú, de még inkább az idősebb korosztályt érinti. A porcaink azok egy viszonylag táplálékkal rosszabbul ellátott szövetek, ezért hajlamosak arra, hogy az idők során, de itt azért sok-sok évtizedben kell gondolkodni, általában hamarabb kezdenek el úgymond öregedni, kopni, mint akár a szervezetnek bizonyos hát szerencsésebb szövetei. Alapvetően a porc kopásának a legfőbb kiváltó oka az a terhelés, a mechanikai terhelés, ezért leggyakrabban az úgynevezett teherviselő ízületeken jelentkezik ez a betegség, térdeken, csípőkön, illetve hát a gerincnek a porckorongjai és a gerinc csigolyák közötti kis ízületek is ugyanagy erőknek vannak kitéve. Hogy kik hajlamosak erre különösebben, a legfontosabb rizikó tényező közé tartozik a túlsúly, és ez hál' Istennek egy ugyan sokszor nem könnyen, de mégiscsak mindenkinél ez egy módosítható rizikó tényező. A genetikai hajlam is meghatározza bizonyos mértékig az ízületi kopásnak a kialakulását. Ezt nem úgy kell gondolni, hogy ez egy közvetlenül öröklődő betegség, akinek már volt a családjában, az törvényszerűen megkapná a következő generáció is, de egyfajta hajlamot, ami egy picit növeli a kockázatot, azt mindannyian hordozhatunk, és különösen akinek a édesanyja vagy egyéb közeli felmenői között hamar fordult elő mondjuk a térnek, a csípőnek az elkopása, protézist kaptak, ezek az emberek már akár fiatal koruktól kezdve gondolatnak arra, hogy érdemes megelőzni a porckopást, mert ugyan egyáltalán nem biztos, hogy ezt csak az öröklődés miatt megkapnák, de minden bizonnyal egy nagyobb esélyt hordoznak erre. Ezen kívül vannak még egyéb olyan tényezők, amik a túlsúlytól vagy a családi öröklött hajlamtól függetlenül a porc fokozott terhelése miatt emelhetik az ízületi kopásnak a kockázatát. Tehát például ugyan manapság nagyon precízen szűrik az újszülötteket a csípő fejlődési rendellenességekre, aminek a súlyosabb formája az úgynevezett csípőficam, de azért akinek alkatilag akár csak egy néhány fokkal is másképp áll a csípője, mint beleszületett okokból, mint mondjuk ami az optimális, ott a csípőizületnek a kopása az akár már a 30-as, 40-es években is kifejezetté tud válni. Vagy ha valakit egy olyan sérülés ért, ami miatt mondjuk instabilabb a térde, és azt nem sikerült megfelelően korrigálni, vagy pedig van egy olyan ízületi gyulladásos betegsége, ami az állandó ízületi gyulladás révén károsíthatja a porcot. Ezekben az emberekben is a vártnál, a szokásosnál hamarabb károsodhat a porc és okozhat tüneteket. Még a cukorbetegséget említeném, ami szintén a szokásosnál gyorsabban tud a porc degenerálódásához, elkopásához vezetni.
Jól értem, ha már megvannak a tünetek, akkor már lehet, hogy késő?
Azt nem mondanám, hogy mindenképpen késő, de ha igazán oda akarunk figyelni, akkor a megelőzésnek vannak azért lehetőségei. Ahogy az előbb is említettem, akinek a családjában úgy tűnik, hogy van egy ilyen több generáción át húzódó hajlam a korai porckopásra, ott azoknak az illetőknek mindenképpen érdemes egészségtudatosabban és erre jobban koncentráltan élniük, és nagyon jól segíti a porcnak a működését a helyesen végzett testmozgás, sport, és ezek között első helyen lehet említeni az úszást, ez különösen a gerincre és a csípőre tud nagyon jó hatással lenni, de a kerékpározás is például, akár csak szobakerékpáron, de hát nyilván akár persze a természetben is, ez is a csípő térd porcának a legjobb táplálék ellátását tudja biztosítani, és így akár évtizedekkel eltolni a porckopásnak a kifejlődését. Illetve hát ugye a testsúlyunkra ezer másokból is figyelni kell. Természetesen azon nem lehet csodálkozni, hogyha valaki egy 20-30 kiló plusz súlyt cipel, azt az ízületek hamarabb fogják jelezni, hogy ez nekik sok.
És ha már diagnosztizálták nálunk a betegséget, akkor milyen kezelési formák vannak?
Mindezeket a tanácsokat tudom javasolni azoknak is, akiknél már valamilyen szinten kimutatták a porckopásnak a jelenlétét. Sohasem késő fogyni, és nagyon-nagyon sok beteg számol be arról, hogy miután sikerült leadni a valamennyi súlyt, sokkal könnyebben tud mozogni, és azok a régi fájdalmai, amik voltak, azok egyszerűen eltűntek. A cukorháztartásra érdemes odafigyelni azoknál, akiknek cukorbeteg egy enyhe cukoranyagcserezavart, vagy akár már egy valódi cukorbetegséget igazoltak, és hát a testmozgás és ebbe az úszáson, a kerékpározáson kívül azért beletartozhat egy rendszeres könnyű séta, vagy pedig egy olyan akár ilyen hát fitness jellegű különböző tornák, amelyek természetesen az embernek a saját teherbíró képességéhez vannak illetve józanul és nem túlfeszítve, de azért a határokig nyugodtan el lehet menni. Például az Amerikai Reumatológus Szövetség ajánlásában, amit a ízületi kopások megelőzésére fogalmaztak meg, ott hivatalosan szerepel a tai chi nevű ugye, távol-keleti mozgás művészet vagy sport, mert megvizsgálták és tudományosan bebizonyították, hogy képes az ízületeknek a tüneteit csökkenteni és a mozgás képességét javítani.
Melyek az artrózis legjellemzőbb tünetei egyébként?
A ízületi kopásoknak a tünetei elsősorban a alsó végtagi, tehát a tércsípő, illetve hát még a gerinc is ide tartozik, az hát a fájdalom, olyan fajta fájdalom, amit a fizikai terhelés inkább erősít, illetve a pihenést, de valamelyest enyhül. Ez meg is különbözteti nagyon jól az ízületi gyulladásos, úgynevezett artritises jellegű fájdalmaktól, és az utóbbiak azok gyógyszeresen kezelhető, de általában gyógyszerrel mindenképpen kezelendő betegségek is, míg a kopásoknál, az ízületi kopásoknál, ahol tehát a pihenés enyhíti a tüneteket, itt sokkal inkább az előbb említett életmódi tanácsok érvényesek. Nem minden fájdalomnál kell azonnal arra gondolni, hogy el vagyok koppa. Nagyon sokszor mondják a betegek, hogy na hát ez már a korral jár, már öreg vagyok. Az egy viszonylag természetes dolog, egy bizonyos határig, hogy azok a szervek, amiket használunk, amiket mozgatunk, azok átmenetileg bizonyos szituációkra, túlterhelésre, akár csak időjárási frontokra, vagy akár csak egy stresszesebb élethelyzetre is fájdalommal reagálnak, és ez még egyáltalán nem jelent betegséget, és azt sem jelenti, hogy itt már elindult valami visszafordíthatatlan dolog. Ugyanakkor, hogyha egy adott ízületben, jellemzően a térdben, vagy pedig csípőtájon, a combtőben jelentkezik mindig hasonló fájdalom, ami az ízületnek a használatát fokozatosan korlátozza, és a terhelésre jelentkező fájdalom miatt különböző tevékenységeket, gyaloglást, lépcsőzést, akár csak egy hosszabb állásra járó munkát vagy háztartási tevékenységet az ember már nem tud jól elvégezni, be kell pihennie, ezek a típusos jelei az ízületi kopásnak. Érdemes ezeket első alkalommal egy reumatológus szakorvosnak megmutatni. Érdemes kivizsgálni, hogy ezek a fájdalmak egy esetleg akár más szervnek az odasugárzó fájdalmából erednek, vagy pedig egy viszonylag könnyebben kezelhető átmeneti tünetcsoportot jelentenek csak, de nem is nevezhető betegségnek, vagy pedig a valódi ízületi kopással állunk szemben. Hogyha ezzel állunk szemben, akkor utána, hogy úgy mondjam, a labda már inkább a betegnél pattog, hiszen azokat az életmódi változtatásokat, azokat a testsúlycsökkentés mozgásokat, itt nagyon sok szerepe van a gyógytornásznak, aki meg tudja tanítani, hogy az adott ízületet, az adott testtájékot hogy használja helyesen az ember, hogy tudja kímélni, és hogy tudja mégis a fájdalmakat elkerülve a mozgásképességet, a funkciót javítani, de ezt már igazából a betegnek kell végeznie, és neki kell tudatosan tudatában lenni annak, hogy itt feladatai vannak, és nem csak külső segítségre tud számítani, hanem ez innentől kezdve mindennapos életprogrammá kell, hogy váljon. Ha pedig mindezek mellett a fájdalmak annyira mindennapossá válnak, annyira elrontják az embernek az életét, annyira beszűkítik és azokat a tevékenységeket, amiket egyébként szeretne csinálni, és egyéb okból tudna is csinálni, családdal való foglalkozás, munkatevékenységek, szabadidő értelmes eltöltése, de ebben egy örökös fájdalom és hát egy beszűkülő mozgás akadályozza, amit gyógytornával, helyes életmóddal, esetleg fizikoterápiás kezelésekkel sem tud ellensúlyozni, akkor ott nincs más megoldás, hogyha az ortopédsebész is így gondolja, mint a protézisnek a behelyezése, ami gyakorlatilag csak annyit jelent, hogy egy rossz ízületet lecserélünk egy jobbra. Egy tönkrement és már használhatatlan porcot és csont véget lecserélünk egy nagyon jó anyagból levő, és egyébként pedig az ízület funkcióit mindenben jól ellátni képes mesterséges anyagra. Ezeknek a műtéteknek a szövődmény aránya nagyon alacsony, egy abszolút rutin műtétnek számítanak, tehát hogyha ezt az ortopédsebész is jó szívvel javasolni tudja, akkor ott igazából ezekben a stádiumokban már nem sok gondolkodni való van. Azok a menekülő utak, hogy úgy mondjam, amiket teljesen jogosan az emberek megpróbálnak még használni, még egyfajta gyógyszer, még megpróbálok valami természetes gyógymódot, még hallottam, hogy ez még esetleg használhat. Ezek valószínű, hogy inkább csak halasztják a műtétet, és emiatt már esetleg egy rosszabb állapotban, egy későbbi stádiumban elvégzett műtét, az kevésbé látványosan jó hatást tud hozni. Sajnos a fájdalomcsillapítók általában nem is hatnak eléggé, másfelől a fájdalomcsillapító tartó szedése az nagyon nagy veszélyekkel tud járni, gyomorbélrendszernek a károsodása, érszűkületnek a fokozódása, a vesének vagy májnak a károsodása, tehát az egészségünk szempontjából is sokkal jobb megoldás az, hogyha egy jól elvégzett műtéttel pótoljuk az ízületet, mint hogy alig-alig használó, de veszélyes kezelésekkel próbálunk elbújni előle. De mindezek már az előre haladott stádiumra vonatkoznak, és akár a megelőzésben, akár a korai években, amikor még a gyógytorna, az úszás, és az egyéb életmódi változtatások, gyakorlatok jó hatásúak, és ezt jól el tudja végezni még az illető, nincs annyira beszűkülve a mozgása, nincs annyi fájdalomcsillapító igénye, és legfeljebb csak egy éve hóba kell egy-egy nagyobb terhelés, egy-egy rosszabb napon rásegíteni egy-egy tablettával, akkor természetesen még a nem műtétes kezeléseknek van prioritása. De ha eljutottunk abba a stádiumba, hogy ezek már nem hatnak, akkor viszont a józanész azt mondja, hogy tovább kell lépni.
Mindenki mit hirtelen eszembe jutott itt a gyógyszereket, ahogy említettem. Patikákban nagyon sok mindent lehet kapni, és nagyon sok reklámot is látunk, porcerősítő tabletták, ezek ugye gyógyhatású készítmények. Ezek nyilván ugye, hogy előre haladott állapotban már nem fognak használni, viszont a megelőzésben segíthetnek? Ön mit tapasztal?
A megelőzésben segíthetnek, és akkor, amikor talán az első ilyen figyelmeztető tünetek megjelennek, egy hosszabb kirándulás után például az embernek a vége felé már olyan furcsán elkezd fájni, mondjuk a térde vagy a csípője, egy picit felfigyel arra, hogy na, valamit már nem úgy tudok elvégezni, mint ahogy tudtam egy néhány évvel ezelőtt, és ekkor ideális esetben ekkor kerül megállapításra, hogy már elindult egy porckopás az érintett ízületben, és amint említettem, innentől kezdve még nagyon-nagyon sok éven át ezek a tünetek akár teljesen megszüntethetők, vagy minimálisra csökkenthetők. Ez az az időszak, amikor a porcvédő kezeléseknek van létjogosultsága, és több szervről is tudományosan is alátámasztották, hogy a porcnak a kopását azt hátráltatni képesek. Rosszabb legalábbis nem lesz, de akár még jobb is lehet, és azon kívül, hogy a porcnak a szerkezetét erősítik, akár még egy enyhe fájdalomcsökkentő hatást is leírtak ezekről a gyógyszerekről. Tehát ilyenkor igenis érdemes egy teljes kúrát ezekből alkalmazni. Akkor a választék, és annyiféle ilyen készítmény van az egyszerű táplálékkiegészítőktől a törzskönyvezett gyógyszerekig, hogy érdemes azért a házi orvosnak a segítségét kérni, esetleg reumatológus segítségét is, hogy melyiket válassza az ember. A megfelelő adagot és a megfelelő hatóanyagot tartalmazó jellemzően gyógyszertári készítmények, ezek jobb hatásúak, mint azok a akár nagyon jó reklámozott és sok-sok mindenfélét, de összességében pici adagban tartalmazó táplálékkiegészítőknél, amelyeket egyébként azért hát ártani biztosan nem fognak, de tanácsos a leghatékonyabb készítményeket, orvos által javasolt készítményeket szedni, akár egy fél éven át, de abból sincs probléma, hogyha ez a kezelés ez hosszabb ideig tart, illetve némi szünet után egy újabb fél éves kúra követi az első kezelést.
És akkor végszóként mozogjunk rendszeresen, és akkor minden rendben lesz.
Az biztos, hogy a megfelelő mozgás, a megfelelő testhelyzet, testtartás kialakítása, egy sportos életmód az gyerekkortól kezdve az segít abban, hogy a csont-porcrendszer a lehető legjobb formában fejlődjön ki, és utána az életnek a terheléseit a lehető legjobban bírja, úgyhogy természetesen mindenkinek a saját testéhez, szívéhez, tüdejéhez, érdeklődéséhez és mindenhez igazított mozgástevékenységet kell végezni, de bőségesen talál mindenki ehhez kapcsolható mozgásokat.